Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Németh Zoltán, és köszöntöm az Aréna stúdiójában a műsor mai vendégét, Mráz Ágoston Sámuelt, a Nézőpont csoport vezérigazgatóját. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Köszönöm szépen a lehetőséget, megtisztelő, hogy nem a magyar belpolitikáról kell mesélni.
De arról is fogunk, csak az adás második felében, és kezdjük külpolitikával, hogyha már így elárult egy kulisszatitkot, méghozzá azzal, hogy Angela Merkel német kancellár nem sokkal ezelőtt fejezte be a beszédét az Európai Parlamentben. Ott ugye állam és kormányfők szoktak Európa jövőjével összefüggésben diskurálni, Merkel a 12. volt ebben a sorban, és elég érdekes dolgokat mondott, de még mielőtt a részletekre rátérnénk, előtte arról, hogy ez a beszéd kinek szólhatott, Európának vagy Németországnak, tehát hazafelé beszélte.
Minden beszédnek többes funkciója van, tehát egész biztosan a legnagyobb recepciója a német belpolitikában lesz ennek a beszédnek, ott figyelnek a saját kancellárjuk jövőképére leginkább, illetve Párizsban, hiszen a helyzet az az, hogy 2017. szeptemberében mondott a közvetlenül a német választások után egy híres beszédet a francia elnök Emmanuel Macron Sorbonon, ahol meghirdette az Európa politikáját. Ennek egy mondatban az a zanzája, hogy egy európai szuverént kell létrehozni, tehát egy föderális európai uniót, és erre várja azóta a német válaszokat. Mindenki abban a szemüvegen keresztül nézi, szemléli, értelmezi ezt a mostani beszédet, hogy válaszolt-e a felkérésre, a keringőre való felkérésre a német kancellár, és a válasz az, hogy nem válaszolt.
Pedig egy közös európai hadsereget is felvázolt, és itt egy déjà-vu érzésem volt Orbán Viktorral összefüggésben.
Így van, azt a magyar kormányfő is korábban mondta el mögött. Azt gondolom, hogy egyébként egy józan német pozíció van, hogy az Európai Unió további megosztása az nem német érdek. És minden olyan kezdeményezés, ami megosztja az Európai Uniót, legyen szó a föderalizálásról, legyen szó a költségvetési keretek teljes átszabásáról, vagy a migráció kérdésének a 15-ben megszokott kezelésének a módjáról, ezt el is ismerte a beszédében a német kancellár, hogy hibát követett a 2015-ben, hogy nem ismerte fel, valahogy így fogalmazott az európai dimenzióját ennek a kérdésnek, és túlságosan német kérdésként kezelte. Tehát minden ilyen kérdés az unió megosztására alkalmas, a németeknek pedig a stratégiai érdeke az, hogy a közös piac, az export vezérelt német gazdaság számára a hatalmas felvevő piac az együtt maradjon. Ami a legrosszabb, ami történhetett, az a Brexit a német gazdasággal. Ez most már ténynek tűnik, hogy be fog következni, de minden egyéb megosztás, ami önálló útra tolja mondjuk a kelet vagy a déleurópai államokat, az a német értekekkel ellentétes, ezért a közös hadsereg ügyét vállalta fel, amiben kelet, nyugat, észak és dél egyetért.
Csak zárójelbe jegyzem meg, hogy válaszában Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke megdicsérte Angela Merkelt a 2015-ös határnyitásokért.
Biztos örült neki. Szerintem Angela Merkel sokat adna azért, hogy ha 2015. szeptemberén máshogy döntött volna, aki veszi magának a bátorságot és bele akar látni az ő általa mondott, mindig nagyon pragmatikus, visszafogott mondatok hátterébe, az szerintem erre a következtetésre eljutott, és nem gonosz azt sem állítani, hogy a kancellársága is biztosabb kezekben lenne, illetve a pártelnökségről sem kellett volna lemondani, ha 15-ben más döntések követték volna.
Jó, hogy ezeket mondja, mert az elmúlt hetek, hónapok fejleményei mire engednek következtetni? Van-e még súlya Angela Merkelnek, vagy a mindenkori német kancellárnak mindig van?
Én azt gondolom, hogy ezt jó, ha tudja az ember, hogy a mindenkori német kancellárnak ex officio, tehát hivatalánál fogva nagy súlya van, nagy beleszólása. Az Európai Unió politikai rendszere úgy működik, hogy az Európai Tanácsban az állam és kormányfők hozzák a legfontosabb döntéseket, a gazdasági ereje is Németországnak nagyon jelentős, amit viszont ehhez hozzá kell tenni, hogy mindenki arra számít, hogy Angela Merkel egy kifutó modell, azt találgatja mindenki a hátam mögött a német kancellárnak, hogy ez egyértelmű, hogy meggyengült, de ez a gyenge kancellárság meddig fog még tartani, és ebben a sorsdöntő az lesz, hogy ki lesz a CDU elnöke. Ettől függően akár az sem teljesen lehetetlen, hogy az év végén véget ér ez a kancellárság, inkább tűnik valószínűtlennek az, hogy Angela Merkel vágya teljesül, és 2021 őszéig ő legyen a hivatalban lévő német kancellár.
Éppen ezt akartam volna mondani, hogy Angela Merkel csak a CDU elnöki posztjáról mondott le, és ő jelezte is, hogy 2021-ig ő hivatalban akar maradni.
Így van. Korábban egy-két nappal a lemondás előtt azt mondta, hogy számára elképzelhetetlen, hogy a pártelnökséget és a kancellárságot szétválasszák, és ez egy nagy hiba volna, ha ezt bekövetkezne, mert úgy tud valaki sikeres kancellár lenni Németországban, ha egyben a kormánypártnak az elnöke. Ezért volt mindenki számára nagy meglepetés, hogy saját kezdeményezésként, nem érthetetlen okokból, hiszen egy nagyon súlyos választási vereséget szenvedett el az általa vezetett párt, de mégis a korábban megfogalmazott téziseit beárnyékolva fordulatot hajtott végre. Itt most azt mondta, hogy 21-ig szeretne kancellár maradni, mert ha nem ezt mondta volna, akkor be kellett volna mondani, hogy meddig hajlandó kancellárnak maradni, de ezzel a tapasztalattal a hátunk mögött én azt gondolom, hogy szódával kell fogyasztani ezt a kijelentést. Egyáltalán nem biztos, hogy ezzel azt mondta a német kancellár, hogy ő 21-ig arra számít, hogy hivatalban marad, hanem azt mondta, hogy nem akarja megmondani, hogy meddig kíván hivatalban maradni.
Vannak-e, illetve lehetnek-e baljós árnyak? Kérdezem ezt a vannak esetében azért is, hogy ugye a Bundestagban a kereszténydemokraták frakció vezetője nem az a személy lett, akit Angela Merkel javasolt, illetve ugye a december elejei pártkongresszuson mi van akkor, hogyha nem Angela Merkel jelöltje, ugye a CDU jelenlegi főtitkára fut be?
Így van, ez számos jel van arra, hogy gyengül az ő pozíciója. Egyrészt a közvéleménykutatási eredmények, amelyek a múltkori hesseni választás előtt már 25-27% magasságában látták a CDU-t, ami történelmi vereség lenne. A legutóbbi szövetségi választásokon is 33%-ot el tudott érni, ami szintén kevés a korábbi 40% körüli eredményekhez képest különösen.
Jegyezzük meg, hogy még mindig a CDU a legnépszerűbb
a legnagyobb párt
ez így van.
Ez a legnagyobb. Ez így van, ez nem megkérdőjelezhető. Ugye pluralizálódott a német pártrendszer, tehát sok 7 parlamenti párt ül már benne a parlamentben. Amit mondani akartam, tehát az egyik fenyegető jel az az, hogy a közvéleménykutatásokban rosszul szerepel a párt. A másik, hogy a párt szervezeten belül egyre másra jelennek meg alternatívák. Már az ő bejelentése előtt is voltak olyanok, akik bejelentették az igényüket a pártelnöki versenyben való elindulásra. A harmadik a frakció, ami a kormányzás szempontjából kulcsfontosságú, hogy működik-e a törvényhozásban az egyértelmű hátszele a kormánynak. Itt valóban egy váratlan jelöltet, egy teljesen esélytelennek nevezett jelöltet, Brinkhaus urat választották meg, szemben Angela Merkel 13 éve hűséges frakcióvezető társának, Volker Kauderrel szemben. Tehát ezek a jelek, a népszerűség esése, a párton belüli alternatívák megfogalmazódása és a frakció lázadása mind egy irányba mutatnak, hogy az ő pozíciója gyengül. Aki német sajtót olvas, az egészen izgalmas krimikkel találkozhatott, és azt írta meg, azt hiszem a Spiegel, hogy az elmúlt 2 hónap valójában a nyilvánosságtól elzárt módon arról zajlott a német politika színfalai mögött, hogy megüzente a Friedrich Merz és barátja Wolfgang Schäuble örökös német politikai vezető.
Nem mellesleg a Bundestag elnöke.
Bundestag elnöke, de volt ő már újraegyesítési minisztertől kezdve pénzügyminiszter, belügyminiszter 1972 óta a német parlament tagja, tehát szerintem 46 éve. Szóval Wolfgang Schäuble megüzente Merkelnek, hogy ha újra elindul a CDU elnökségért, akkor is Friedrich Merz el fog indulni. És az volt a politikai helyzet a színfalak mögött, hangsúlyozom még egyszer, mert ez a nyilvánosság számára nem volt érezhető és látható fenyegetés, hogy 20 év, lassan 20 év pártelnökség után, egész pontosan 18 év pártelnökség után az újrainduló, az utolsó 2 évért újrainduló pártelnököt legyőzi egy alternatív kihívó. Ez elől a helyzet elől menekült el Merkel, amikor azt mondta, hogy inkább nem is indul el a pártelnökségért.
Ugye az előbb említett hölgy, aki a CDU-nak a jelenlegi főtitkára, azt hiszem.
Kramp-Karrenbauer.
Igen, AKK-nak hívja a sajtó a legegyszerűbb formájában. Ő támogatja ugye Angela Merkel, hogy ő legyen az utódja. Viszont ha már említette Friedrich Merzet, aki szintén egy veterán politikus, és már több mint 20 éve, 24 éve a német belpolitikában ott van. Ő, ugye Angela Merkel elődje volt a frakcióvezetői poszton a Bundestagban, és 2002-ben, hát nem tudom, tisztázatlan körülmények között, ha lehet így fogalmaznom, Merkel megpucsolta őt, és így vette át a képviselőcsoport vezetését, de azért még Merz kitartott 2009-ig. Lehet-e ez egy revánsvágy az üzleti életbe visszavonult politikus számára?
Ugye ő ezt tagadja határozottan, és ebből is sejtjük, hogy erről van szó, hiszen nem véletlenül fogalmazódik meg ez a helyzet. Aki az esemény történetet maga előidézi, az láthatja, hogy vesztese volt Angela Merkel győzelmének, és ezért adja magát az a feltételezés, hogy amikor Angela Merkel pozíciója gyengül és vesztes oldalra kezd kerülni, akkor az egykori általa legyőzött Friedrich Merz szeretne erősödni.
Friedrich Merz ugye rögtön bejelentkezett egy nappal később, ahogy Angela Merkel jelezte a visszavonulási szándékát.
Ahogy mondta, nyilvánosan akkor jelentette be, de a színfalak mögött a értesülések szerint már két hónapja ez egy ismert szándék volt Merkel számára. Tehát biztos, hogy van egy revansvágy benne. Az a kérdés, hogy tudja ezt kontroll alatt tartani, és el tudja hitetni a CDU tagságával azt, hogy ő valójában nem a revansvágyát kontroll alatt tartva valójában nem bosszút akar állni, azaz együtt képes-e működni Angela Merkellel. A alapfeltételezés az esemény történet okán az, hogy első adandó alkalommal leváltatja Angela Merkelt, vagy megüzeni neki, hogy nem kíván vele együttműködni, de Friedrich Merz számtalan alkalommal a jelölté válása óta elmondta, hogy ő valójában Merkel kancellárságát folytatni szeretné. Amit mondom még egyszer, hogyha itt a finom...
Ez a leváltatás, bocsásson meg, ez érvényesülhet mondjuk a frakcióvezetőn keresztül?
Na, ez közjogilag nem érvényesülhet. Közjogilag...
Bizalmatlansági indítvány nem?
Konstruktív bizalmatlansági indítványt lehet. A furcsa mód a német alaptörvény még azt sem szabályozza, hogy a német kancellár egyoldalúan lemondjon a kancellári pozícióról. Feltételezhető alkotmánya úgy, hogy ennek ellenére lemondhat.
De az akkor új választás is kell, nem?
Nem, akkor újat kell, egész pontosan új kancellárt kell választani, de előrehozott választásokat nem kell tartani ettől még, hogyha nincs kancellár.
Azt mondta a koalíciós partner SPD, hogy ebben nem nagyon egyezne bele, pláne, hogyha Merz lenne az utód.
Merz biztos, hogy nem lesz az SPD-vel közös kancellár, de itt sok dolog van, egy kicsit tisztázzuk le a dolgokat. Az egyik az, hogy tehát ha a kancellár lemond, akkor egy új kancellárt kell választani. Ez egy szabályozatlan eljárás, nem volt erre eddig példa. A kancellár leváltásának egyetlen bevett és szabályozott módja a konstruktív bizalmatlansági intézmény, ezt ismeri a magyar közjog, és ez azt jelenti, hogy helyére választanak egy szavazással egy új kancellárt, ami a gyakorlatban úgy működik, hogy előre egy dílt kötnek, hogy ki lesz az utód. A harmadik modell pedig az, hogy a német kancellár bizalmi szavazást kér magával szemben, ezt ugye mindig csak a miniszterelnök kérheti Németországon is és Magyarországon is, azt elveszíti, és utána kéri azt, hogy a köztársasági elnök oszlassa, vagy a szövetségi elnök oszlassa fel a Bundestagot, amit az alkotmánybíróság még megvizsgálhat, hogy törvényesen vagy alkotmányosan történt. Elég az hozzá, hogy ez egy nagyon nagy különbség, magyar logikával nehezen megérthető nagy különbség, hogy a Weimári köztársaság rossz tapasztalata miatt a német parlamentnek hiányzik az a joga, hogy önmagát feloszlassa. Csak egy ilyen különleges szabályként iktatták azt be, hogy abban az esetben, hogyha elveszíti a bizalmi szavazást egy kancellár, akkor kezdeményezheti a szövetségi elnöknél a feloszlatást. Erre volt már ugyan két alkalommal példa, de a második alkalom, ez 2005-ben volt, amikor Gerhard Schröder így búcsúzott el, és így érte el az előrehozott választásokat, akkor az Alkotmánybíróság azt mondta, hogy ezt az eljárást soha többet, tehát ilyen körülmények között nem lehet használni. Tehát alkotmánymódosítás lehetne az egyetlen kiskapu, ha előrehozott választást szeretne elérni a német parlament. El kéne érni egy alkotmánymódosításra, hogy jogot szerezzen az önmaga feloszlatására.
De hát akkor elvileg egyébként benne van a pakliban a kancellárcsere is, de viszont az koalíciós feszültséghez vezethet, és így akkor felbomlik a koalíció, a kormányozhatatlanná válik Európa, sőt talán a világ egyik legnagyobb erejű állama. Ez mégiscsak eredményezheti az előrehozott választásokat, nem?
Mondom még egyszer, itt a közjogi és a politikai, közjogi és a politikai logika eltér egymástól. Közjogilag nem lehet megcsinálni azt, ami politikailag már egyébként lehet, hogy korábban is észszerű lett volna. Most Merkel széke remeg, ebben a helyzetben valóban bekövetkezhet egy kancellárváltás, de ennek több közjogi modellje van, ami közül, ha eljön ennek az ideje, valamikor 3 éven belül várható módon, akkor választania kell Merkelnek, a szabályozatlan kancellárlemondás, a szabályozott konstruktív bizalmatlanság, vagy a rizikós és az Alkotmánybíróság által korábban nem támogatott bizalmi, tudatosan elveszített bizalmi szavazás által elért parlament felosztatás.
Jelent-e az valamit, hogy állandó szövetségese a CSU elnöki posztjáról lemondott Horst Seehofer belügyminiszter?
Még nem mondott le hivatalosan, csak bejelentett, hogy le fog mondani. Ez azért fontos, mert ugyanúgy, ahogy Angela Merkel nem adott igazi menetrendet az ő majdani kancellári esetleges távozásához, csak azt mondta, hogy szeretne 21-ig maradni, ugyanúgy Seehofer sem mondta meg, hogy ez mikor következik be. Amit tudunk biztosan az, hogy 2019. decemberében lejárna a CSU elnöksége, és valamikor januárban terveznek egy előrehozott kongresszust, ahol választanának egy új elnököt, de a napok, és pontosan az utódjelöltek sem ismertek egyelőre Bajorországban. Könnyen meg lehet, hogy az a sok feszültség, amit innen Magyarországról nézve talán nem látható, de Bajorországon belül kialakult, a CSU-n belül kialakult egy generációs feszültség, ez végül egy valami politikai válságba fog torkollani, mert egyelőre egymásnak feszülnek a különféle érdekcsoportok.
Ugye Seehofer is jelezte, hogy ő is szeretne maradni, meg szeretné tartani kormánytagságát, tehát a belügyminiszteri posztot, de mégis mire lehet számítani azok után, hogy kvázi a kereszténydemokraták és a kereszténszociális unió éléről is távoznak a vezető?
Hát ugye a miniszterség, azaz a kormánytagság, az a kancellártól függ. Ha a kancellár lemond vagy leváltják, akkor a miniszteri pozíciók is megszűnnek.
Csak Seehofert is elég sokan bírálták, és sokszor a belügyminiszteri intézkedései miatt is.
Így van, a migrációs politikában ugye van két tábor, ha nevezzük, nem tudom én, konzervatív és liberális elképzelésnek, a liberális migrációs politika hívei azok nagyon élesen célkeresztbe vették Horst Seehofert, és ennek egy aktuális ügye volt az alkotmányvédelem elnökének a furcsa leváltása, hivatalban tartása, aztán mégis végérvényes felfüggesztése.
Akit zárójelbe jegyzek meg ismételten, tártkarokkal vár az AfD.
Mondják, igen, meg bizonyos CDU-s politikusok is. A lényeg az, hogy észszerű szerintem attól az Seehofertől, aki nem akar végleg távozni egyelőre még a politikától, és azt vélelmezik róla, hogy csak akkor szeretne távozni, hogyha Angela Merkel is lelép a színről. Érthető, hogy a kényszer alatt feladja a CSU elnökséget, Angela Merkel kormányában meg szeretne maradni belügyminiszternek, de a politika dinamikája az sokszor kiszámíthatatlan, és hirtelen megváltozhatnak az erőviszonyok. Ha a Seehofer mellé a pártelnökségről való lemondás környékén nem állnak oda a Bajorországon belül, vagy a CSU-n belül olyan körök, akik eddig őt támogatták, mondjuk Edmund Stoiber, a tiszteletbeli elnöke a pártnak, elhatárolódik tőle, akkor hirtelen légüres térben találhatja magát, és azt a pillanatot azonnal ki fogja használni Angela Merkel, hiszen tudva levő, hogy közöttük a kapcsolat mérsékelten jó.
Hogy látja, mennyire érzik a CDU, illetve a CSU berkein belül az idők szavát? Ugye a pártstruktúra jelentősen átalakulóban van Németországban, megerősödtek a zöldek, illetve az Alternative für Deutschland is. Mennyire változtathatnak a mostani politikájukon a kereszténydemokraták, nevezzük így őket?
Minden azon múlik, hogy ki lesz december 8-án megválasztott elnöke a CDU-nak. A pártelnök ugye felkészül a választásokra, programot alkot, és értelemszerűen önálló média szereplő lesz, irányvonalat szab a pártnak. Minden fél mondat fontos lesz, amit a majdani elnök mond. Mondjuk migrációügyben, Európa ügyben van-e közte és a kancellár között vélemény, vagy hangsúlykülönbség? Azt gondolom, hogy a német politikai rendszer, különösen a német választási rendszer miatt, ami egy arányos, tehát nagy a átalakuló társadalom miatt is nagy a választók volatilitása, mozgékonysága, hogy egyik pártról a másikra átszavaznak, de ezt a választási rendszer is lehetővé teszi, sokkal kisebb a kockázata annak, hogyha mondjuk egy CDU-s szavazó átszavaz egy kívánatos koalíciós partnere. Lehet, hogy a belső erőviszonyok megváltoznak, de ugyanaz lesz a kancellár, és ugyanaz a szövetség irányíthatja az országot. Tehát kisebb a tétje, mint nálunk az egyik pártról, egyik oldal pártjáról átszavazni a másik oldal pártjára Németországban, evel a listás és arányos választási rendszerrel. És éppen ezért azt gondolom, hogy egy új pártelnök által szabott új irány megint újra alakíthatja az erőviszonyokat. Angela Merkel népszerűség vesztéséhez, legitimitás vesztéséhez kötődik az a gyenge CDU eredmény, amit most látunk. Új impulzust adhat egy új elnök. Ha mondjuk a migrációs politikában bejelent az új elnök egy fordulatot, akkor könnyen meg lehet, hogy az AfD-hez elvándorolt kereszténydemokrata szavazók visszatérnek.
Hogyan, ha már a koalíciós partnert említette, a másik koalíciós partner az SPD, tehát a szociáldemokraták, azok mennyire kerülhetnek ki a jelenlegi válságukból?
Hát az a baj, hogy itt egy nem egy politikai bakira visszavezethető válságról van szó. Nem is a vezető személyiségnek a hiányára egyszerűen, hanem egy strukturális válságra. A munkaerőpiac teljes átalakulása révén az a munkásosztály, amit korábban az európai baloldal így vagy úgy hagyományból vagy ténylegesen képviselt a politikai rendszerben, ez megszűnt, felszámolódott, és átvették a társadalomban a helyüket a középosztály belüli urbánus rétegek, akiket sokkal hatékonyabban tudott a zöld párt megszólítani a német politikai kontextusban. Tehát az egykori junior partnere a riválisává és utódjává vált ennek a szociáldemokrata pártnak. Mindaz a válság jelenség, amit a magyar baloldalról el lehet mondani, ezt el lehet mondani a német szociáldemokratákról is, annyival még megspékelve, hogy ott van egy alternatívája is, egy egyre növekvő, a baloldali szavazók számára hiteles alternatívát jelentő zöld párt színeiben.
Ez az új párt struktúra egyébként jelez a német társadalmon belül is ellentéteket és újfajta törésvonalakat?
Egyértelműen, tehát ahogy mondtam, a munkásosztály megszűnőben van, majd persze a beérkező bevándorlók révén kialakulhat egy új munkásosztály, de az egy hosszabb történet lesz talán, meg egyáltalán nem biztos, hogy azt a munkásosztály egykori pártja fogja politikailag képviselni. Azok, akik korábban gyárakban dolgoztak, azok meg elmentek a szolgáltató szektorba dolgozni, és a szolgáltató szektorban irodai körülmények között dolgozó rétegek számára a zöld párt egy sokkal szimpatikusabb, választható pártá vált. A szociáldemokratáknak a múltat idéző, nem tudom én, a gyáripari munkások érdekképviseletét meghirdető politikája a modern körülmények között már a szolgáltató szektorban dolgozó emberek számára nem izgalmas. Persze ezer más tendencia zajlik, mondom még egyszer, a vezető személyiségek hiányoznak, a gazdasági válság beletenyerelt, és a gazdasági válság utáni igazság, társadalmi igazságos igényre nem tudott a kormányzati pozícióban lévő szociáldemokrata párt hiteles választ adni. Ezek mind-mind közrejátszottak, de ha ezt a makrotársadalmi folyamatot vesszük, akkor talán az évtizedek alatt regisztrált társadalmi szerkezetváltása a legfontosabb pontja annak, hogy nem látszik a túlélési esélye, vagy a kitörési pontja a szociáldemokrata pártnak.
Az Alternative für Deutschland eljuthat arra a szintig, hogy kormányzóképes erő legyen, és elfogadja a német lakosság annak?
Azt mondanám inkább, hogy ez a most a nagy dilemája a német politikai rendszernek. Az egyik fele ennek a pártnak, ami gomba gyorsasággal nőtt ki a politikai rendszer szempontjából, az a hesseni választás volt a téren a történelmi fordulópont, hogy az összes tartományi gyűlésben ezután már képviselve van. Gomba gyorsasággal kinőtt, de nem egészen világos a politikai stratégiája ennek a pártnak, vagy a célrendszere. Csupán egy tiltakozó párt, egy elitellenes tiltakozó párt, vagy valóban bele akar szólni a döntésekbe, és kormányzati felelősséget szeretne felvállalni. Ha ez az utóbbi a helyzet, akkor le kell mondani a saját radikálisairól, és a következő egy-két év az AfD esetében arról fog szólni, hogy egyáltalán megmarad-e az a szavazótábor, ami Merkel népszerűtlenségére vezethető alapvetően vissza, egybe tudják-e ezt tartani, vagy egy egyszeri jelenség volt, amilyen gyorsan a gomba kinőtt, olyan gyorsan le is lohad. Ha pedig egybe tudják tartani, akkor sikerül-e azt a fordulatot végrehajtani, ami koalíció képessé teszi más pártokkal. Egyelőre minden politikai párt határozottan elzárkozik az AfD-től, azaz a karanténból nem tudott kitörni. És mindaddig, amíg olyan radikálisaik vannak, aki vállalhatatlan mondatokat mond örömmel, addig nem is fog sikerülni az AfD-nek ez a fordulat, mert mindig lesz olyan, ami miatt azt lehet mondani a többi párt részéről, hogy nem szalonképes.
Varázs Ágoston Sámuel, a Nézőpont csoport vezérigazgatója, az Inforádió arénájának vendége. Ígérem, belpolitikáról is szólunk a következő részben, de csak a hírek után.